Először is nagyon sok szeretettel köszöntenék mindenkit, és bevezetésképpen egy néhány mondatot szeretnék még ehhez hozzátenni. Az itt bemutatásra kerülő előadás és az anyag, az nem a munkahelyeim egyikén elvégzett munkának az eredménye. Ez igazából ez a téma engem elég régóta foglalkoztat, és elég sokat olvastam ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A cím az egy olyan témát takar igazából, hogy megpróbálom a természetgyógyászatot és a természetgyógyászat, illetve a New Age kapcsolatát valamilyen módon felgöngyölíteni. Igazából ez szerintem mindenütt megjelenő probléma. És mivel láttuk, tegnap is nagyon sok vita volt, például a homeopátiával kapcsolatos előadás folyamányaként, ezért látjuk azt, hogy a tudomány nem igazán tud mit kezdeni ezekkel a területekkel, és éppen ezért gondoltam azt, hogy ezt talán a Biblia oldaláról kéne megközelíteni nekünk, keresztény embereknek. De mindemellett szeretném leszögezni azt is, hogy én úgy látom, hogy a tudomány és a hit vagy a kereszténység egymásnak nem ellentmondó dolgok, csak egyszerűen vannak olyan területek, ahol a tudomány megáll, ahol a tudomány nem tud tovább menni, mert az ő vizsgálati módszerei azok egyáltalán nem vethetők össze ezeknek a módszereknek a szellemi és vallási hátterével. És indításként egy biblia szöveggel szeretnék indítani. Ugye ez volt a gyökere mindennek, valamennyien ismerjük a történetet. A kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg. De jól tudja az Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a ti szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Mint tudjuk, ez a próbálkozás a sikerrel járt, és azóta is nagyon sikeres ezen a területen, de ennek következményei vannak ránk nézve, és következményei voltak akkor is. Ezek a következmények egyrészt az Istentől való elszakadás, második az emberek közötti kapcsolatok megromlása, a harmadik pedig a betegségek és végül is a halálnak a belépése. Lucifer azóta is kínálja a megoldását, sugallja az embernek, hogy te meg tudod oldani a saját problémáidat. És hasonló a kimenetele, mint ennél a történetnél. De Isten is felkínálja a maga gyógyítását. Erről a Jakab levelében olvashatunk. Itt azt mondja Jakab, betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. A szöveg mélyreható elemzése nélkül is láthatjuk, hogy Isten önmaga megoldást kínál az előzőekben felvázolt mindhárom problémára. És hogy egy kicsit közelebb lépjünk a dologhoz, lássuk azt, hogy Isten mit kínál fel, kicsit konkrétabban. Egyrészt felkínálja a természetes gyógymódokat, amelyekről rengeteg szó esett az elmúlt napokban itt. Emellett a hagyományos gyógyítás, a hagyományos orvoslás szintén az ő eszköze. Ezeket csak az utóbbi időben választjuk el ennyire élesen egymástól. Régen ezek sokkal jobban összetartoztak, sokkal közelebb álltak egymáshoz. Közös vonásaik, hogy megfigyelések alapján kialakult módszerekről van szó, és hogy hatásuk bizonyított és reprodukálható. És egy kicsit tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy most egy idézetet kerestem, amely bizonyítja, vagy amit szerettem volna elmondani tulajdonképpen, azt összefoglalja, hogy a tudomány az nem ellentétes a hittel. Azt, hogy fűben fában orvosság, a racionális orvostudomány is tudja. Azért vonja ki fűből fából az orvosságot, de ellenőrizhetően racionálisan, kísérleti kontrollnak alávetve teszi. A kereszténynek nincs mit idegenkednie a racionalitástól. A ráció, a következtető értelem, a teremtő ajándéka. Amit el kell utasítanunk, az a racionalizmus, amely értelmünk korlátai közé akarja begyömöszölni a teljes valóságot. Ezt nem fogadhatjuk el. A létezés mélyén szent titok van, mely meghaladja értelmünket. De ugyanígy nem fogadhatjuk el az irracionalizmust sem. Ameddig az emberi értelem határai terjednek, jogunk és kötelességünk használni azt. És ha szó volt olyan dolgokról, amik túl vannak a ráción, akkor szót kell ejtenünk a csodákról is. Akár hívők vagyunk, akár nem, akkor is tudunk olyan dolgokat nyilván saját életünkből vagy ismerőseink életéből felsorolni, amelyek nem magyarázhatóak az értelemmel. A Biblia és ezen belül Jézus is nyíltan szólt ezekről a dolgokról. Ugye, ha gyógyításról beszélünk, mert egészségügyi napok vannak, akkor Jézus nyíltan azt mondta, hogy lesznek a követői közt olyanok, akiknek a kezenyomán gyakorlatilag emberek fognak meggyógyulni. És itt a csodákat is be kell értenünk kell ez alatt. Másrészt Pál apostol is beszél lelki ajándékokról, és ezeken belül a gyógyítás ajándékáról. Azt leszögezhetjük, hogy az Istentől jövő csoda vagy gyógyítás az soha nem öncélú. Mindig a megtérés a célja, mindig a hit elmélyítése és egy az Istennel való találkozásra való felhívás. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy csodák jöhetnek máshonnan is. Lucifer is képes csodákat művelni, Jézus figyelmeztetett erre, azt mondta, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták lesznek, akik jeleket és csodákat fognak tenni. És ennek célja az lesz, hogy elhitessék az embereket. Tehát láthatjuk, hogy Sátán a maga jeleivel Istentől akar elfordítani, a gyógyítás nem visz közelebb a szeretethez, a békéhez, helyette előbb vagy utóbb benyújtja a számlát, miután jogot formál a meggyógyított élete feletti, bizonyos szintű uralomra. Vannak, akiknek életében ez a hit elvesztésében, céltalanság vagy félelem kialakulásában, vagy más betegségek felbukkanásában mutatkozik meg. És ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy Mózes könyvében számtalan igét találunk arra vonatkozóan, hogy ezeket Isten tiltja, és nagyon határozottan tiltja. Ez csak az egyik szöveg ezek közül. Azt mondja, hogy ne legyen közöttetek, aki fiát, leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, jelmagyarázó, kuruzsló, igéző, stb. És azt mondja, hogy mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet tesz. És egy kicsit tovább gondoljuk, arra jutunk, hogyha ezt tiltani kell, akkor nyilván ez működhet. Nyilván történhetnek ilyen dolgok, és ezért van ez a kérlelhetetlen tiltás Isten szavában. Itt láthatunk egy figyelmeztetést, azt mondja János, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Vagy megemlíthetjük itt a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetének 21-22. versét, amely ugye azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, és a gonosznak látszó dolgoktól tartózkodjatok. Mik tehát ezek a vizsgálati módszerek? Semmiképpen sem hallgathatunk a szemünkre, a fülünkre, semmiféle érzékszervünkre, hiszen sem az Istenhit, akár a módszer, akár egy gyógyító Istenhite, a csoda megtörténte, vagy a gyógymódnak a természettudományos hátterének léte vagy ismerete lehet a szempont, hanem mindenképpen a háttérben álló világkép az, amely, vagy szellemiség az, amely perdöntő. És ha már a New Age-et ígértem, egy kis rövid történeti áttekintést szeretnék adni róla. Azt tudjuk, hogy az okkultizmus és a mágia gyakorlatilag az emberi történelem, mert végigkísérte, különböző formákban, de mindig jelen volt. Az okkultizmus az egy titkos tudomány, a mágia az ennek a titkos tudománynak a gyakorlatba való átültetése. a gnoszticizmus az egy olyan irányzat volt, amely az apostolok korában jelent meg, és alapvetően egy mindenütt jelenlévő, mindent átszövő és bárki által elérhető erő, energia, ebbe vetett hit volt tulajdonképpen. Bármely valláshoz képes volt alkalmazkodni. Azt mondták, hogy mindegy, hogy mit hiszel, az a lényeg, hogy te azt átéld, és még mélyebbre és mélyebbre szálljál ezekben a tapasztalatokban. És akkor itt van a New Age, ami gyakorlatilag a gnoszticizmusnak minden vonását magán viseli. Tudnunk kell azt, hogy amikor a New Age-ről beszélünk, akkor sok száz irányzatról beszélünk, amelyek nagyon sokszínűek, de néhány közös vonást azért találhatunk közöttük. Egyrészt hisznek a reinkarnációban, a lélek halhatatlanságában, másrésztről, mivel ezekkel a lelkekkel próbálnak kapcsolatot teremteni, tehát egyértelmű, hogy a szellemvilággal való kapcsolatteremtésen alapul. Jézus Isten voltát minden esetben tagadják. A kulcs szó az általában valamiféle energia, ugye erre a gyógyító erőre hivatkozva, ez módszerenként változik, hogy ezt hogyan hívják. És végül, de nem utolsó sorban, arra alapoznak, hogy a gyógyító, akár aki magát gyógyítja, akár egy hivatásos gyógyító, az ezt az energiát használja a gyógyításra. Manapság azt látjuk, hogy gyakran keresztény köntösben jelenik meg, tehát az első három jelenvonást egy kicsit háttérbe tolják, és ezt az erőt elnevezik, ezt az energiát elnevezik Isten erejének, Isten lelkének, és már is emészthetővé válik a dolog sok keresztény ember számára. És akkor felvetődik a kérdés, hogy ez a kettő összeegyeztethető egymással, a New Age és a kereszténység. Itt egy Pál apostol elég keményen fogalmaz, sorozatba veti fel a kérdéseket, hogy mi szövetsége az igazságnak a hamissággal, mi közössége a világosságnak a sötétséggel. És végül azt mondja, hogy ti az Isten temploma vagytok, tehát magyarán szólva felelősséggel tartoztok azért, amit magatokkal tesztek, aminek kiteszitek magatokat. És akkor, hogy egy kicsit mai irodalmat is elővegyünk, fölvethetjük a kérdést, hogy elfogadható-e olyan gyógykezeléseket alkalmazni, mely az életerő elméletén alapul, mely egyértelműen összevethető a keleti vallások csíjével, valamint a New Age filozófiák kozmikus energiájával. Alkalmaznunk kellene-e olyan gyógymódot, melyet egyes gyógyítók kombinálnak jóslással, asztrológiával, ingázással, melyeket egyértelműen tilt a Biblia. A következőkben néhány népszerű módszert szeretnék egy kicsit megemlíteni és elemezni. Direkt olyanokat választottam, amelyek kérdésesek manapság keresztény körökben, tehát itt nem a reikiről és nem az agykontrollról szeretnék beszélni, mert úgy gondolom azok tiszta sor. Kezdeném a tegnap sok vitát kiváltott homeopátiával. Ugye tudjuk, hogy a hivatalos magyarázat ezekről erről a kozmikus energiáról, rázogatásról és hasonló dolgokról szól. Igen, és ezt előjáróban még elmondanám, hogy ezekben a módszerekben az a közös, hogy a laikusoknak mutatnak egy kvázi tudományos hátteret, egy magyarázatot, de amikor mögé nézünk, akkor látjuk meg az igazi lényegét ezeknek a módszereknek. Tehát ez az, amit kifelé mutat, hogy energiát adunk, és ez egy teljesen ártalmatlan módszer. Akkor lássuk, hogy mit mondanak a prominens képviselők. Hahnemann, aki ugye az alapítója volt ennek, és Vitolkasz, aki napjaink nagy homeopatája, ő megkapta az alternatív Nobel-díjat is néhány évvel ezelőtt, tehát ő egy elég neves homeopatának számít. Ők azt állítják írásaikban, hogy a homeopaták nem anyagi, hanem energiagyógyszerekkel dolgoznak. Akkor, hogy még egyértelműbben fogalmazzunk, Schwarztól kell idézni, aki 1936-ban mondta ezt. Egyébként őről tudni kell azt, hogy 1935-ben Budapesten volt egy homeopata orvosok világkongresszusa megtartva, és ezt ő egy évvel később mondta. Azt mondta, hogy a homeopátia nem csupán az ember fizikai, hanem spirituális fejlődésével is jár. A homeopátiás szerint módon tulajdonképpen lelkeket ment meg. segít a gonosz lelkek lerombolásában, a fizikai szervek harmóniájának megteremtésével, és így az intellektus és a lélek működését támogató tiszta eszköz. A homeopátia segít megnyitni a felsőbb szinteket a spirituális és mennyei beáramlás felé. Tehát ez egy meg kicsit úgy hangzik, hogy nem egy gyógymódról van szó, hanem mintha egy vallásról beszélnénk. És láthatjuk azt is, személyes megfigyelésem és több lelki gondozó is írt róla, hogy akik összeegyeztethetőnek vélik a homeopátiát a kereszténységgel, és használják, alkalmazzák, azoknál ez a homeopátia használata nem elszigetelt jelenség, ők utána nyitottá válnak további New Age-hez köthető módszerek iránt is. Tehát személyes ismeretségi körömben van, aki már például az asztrológia környékén kapizsgál. És akkor másik, az akupunktúra és akupresszúra. Ugye ebben a két módszerben, tehát a homeopátiában és az akupunktúrában az a nagy veszély, hogy mostanság már a szakmai körökben is egyre elfogadottabbá válik, sőt az akupunktúrát, ha jól tudom, orvosi egyetemeken választható tantárgyként oktatják is. Tehát ugye itt meridiánokról, az ellentétes, szembenálló energiáknak, a yin és yangnak a felborult egyensúlyának a helyreállításáról szól gyakorlatilag a gyógyítás. Azt látnunk kell, hogy ezeknek a pontoknak van nevük, és különböző legendák fűződnek hozzájuk, és ezeken a legendákon keresztül gyakorlatilag az asztrológiával áll szoros kapcsolatban a módszer. De ha még ennél nem fognánk gyanút, akkor tovább léphetünk. A különböző rasszok között nagyon-nagyon eltérő a hatékonyság. Például fekete afrikaiakon egyáltalán nem hatékony. Beszélgettem erről egy orvos ismerősömmel, ő konkrétan orvosi egyetemen oktató, és mikor ezt felvetettem neki, azt mondta, hogy nyilván a négereknek egy kicsit másutt vannak ezek a meridiánjaik, és ezért nem hatékony. Tehát itt aztán be is rekesztettük a párbeszédet. De azt láthatjuk, hogy a fekete afrikaiak vallásában az asztrológia semmilyen jelentőséggel nem bírt, semmilyen kötődésük nincs hozzá, tehát ezért feltételezik, hogy itt a világnézet szerepe nagyon nagy. Aztán egyes esetekben leírják, hogy tulajdonképpen halálos is lehet egy ilyen kezelés. Ez a szöveg, amit itt idéztem, vagyis idéz ez a könyv, ez egy ókori szerzetesnek az írásából való, egy buddhista szerzetesnek az írásából, aki maga bevallja, hogy megesik az is, hogyha a tűszúrásos kezeléshez folyamodnak, akkor az eredmény az végzetes lesz. És meleg tavaszokon hatástalan a kezelés, olyannyira, hogy akik alávetik magukat ennek a gyógyászati eljárásnak, szakadatlanul gyöngülnek, míg nem a halál elviszi őket. És a legutóbbi valamelyest használható magyarázat erre, ennek a módszernek a működésére, az az, hogy az akupunktúra, a hipnózis, illetve az önszugesztió rituális formája volna. És akkor még egy népszerű dolgot, a talpmasszást, amit szép néven reflexológiának nevezünk. Ugye ez azon alapul, hogy a talpon leképeződik az emberi test, és a megfelelő pontoknak az ingerlésével gyakorlatilag az adott szerv működésére tudunk hatni. Ebben láthatjuk, hogy egyértelműen a keleti vallások tükröződnek, ugyanis ott abban hittek, hogy az emberi testben leképeződik a világegyetem, és így nem meglepő, hogy egyes emberi testrészekben leképeződik az egész test. Ez pedig egyértelműen ezeknek a keleti vallásoknak a jelenlétét bizonyítja. Akkor az ingázásról is beszélünk, amit megint csak egy szép idegen néven radiesztéziának hívnak. A hivatalos álláspont szerint ugye ilyen különböző elektromágneses kölcsönhatásokról beszélnek, amelyek az inga normál mozgását megváltoztatják. Gyakran hivatkoznak az ötvös ingára. Az ötvös inga az valóban alkalmas kiterjedt ásványlelőhelyek helyének és méretének megbecslésére. De nem alkalmas semmiképpen sem, például föld alatti vízfolyások kimutatására. De ha a fizikával kicsit hadilábon állunk, akkor menjünk tovább, nézzünk mögé, hogy mi van még. A ráhangolódás fontosságát hangsúlyozzák a szakirodalmak. Ez már gyanús lehet. A következőkben pedig, amikor elkezdenek egy ilyen vizsgálatot, akkor a vizsgáló, a mérő személy, az előtte úgymond megállapodik az ingával, hogy mi lesz az igenlő, és mi lesz a nemleges válasznak a jele az inga mozgásában. És utána gyakorlatilag az egész olyan, mint két értelmes lény párbeszéde, és itt felvethetjük a kérdést, hogy ilyenkor kivel beszélgetünk. És akkor ezek után vessük fel a kérdést, hogy bármiáron meg akarunk-e gyógyulni, és bármiáron akarunk-e gyógyítani. Ez az idézet a Természetgyógyászat című magazinból való, amiről tudva levő, hogy a természetgyógyászoknak a szaklapjának tekinthető. Tehát semmiképpen sem vádolható azzal, hogy valami negatív hozzáállása lenne a természetgyógyászathoz. A szerző itt mégis azt írja, hogy nem olvasnám el a szöveg elejét, látjuk, hogy különböző emberek, reflexológusok, rejkisek, radiesztétákról beszél, akik a legkülönfélébb betegségeket gyűjtötték be, úgymond a hivatásuk gyakorlása közben. És az utolsó mondatokat olvasnám. Nem tudom, hogy mit és hogyan rontottunk el, de valamiben belenyúltunk, amiről egyelőre fogalmunk sincs, és időbe fog telni, mire rájövünk, hogy a divathóbortnak is megvannak a maga veszélyei, melyek ellen még nem lehetünk felvérteződve. Aztán a következő havi számban pedig már statisztikákat is közöltek, amelyek a természetgyógyászoknak az önbevallása alapján készültek, és kiderült, hogy 9%-uk az, akinek mióta gyakorolja a gyógyító hivatását, azóta javult valamelyest az egészségügyi állapot, a 40%-uk azt mondta, hogy azóta sokkal rosszabb. Aztán elővehetjük az Elixir magazin 1995-ös márciusi számát, ahol az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetnek az egyik főorvosa ír arról, hogy a betegeik között egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik az első tüneteiket természetgyógyász kezelése után mutatták. És akkor ezek után értelmet nyer ez a fenti szöveg is. Azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Vagy a következő néhány mondat is elgondolkoztató, aki ellenőrizetlen szellemi befolyások előtt nyitja meg magát, szükségképpen megnyitja magát a gonosz hatalmak előtt, melyek mindenütt résen állnak, hogy mihelyt lehet behatoljanak, és uralmuk alá vonják az embert. Vagy a következő, önáltatás volna, ha azt hinnénk, hogy egy-egy manapság divatos módszer kipróbálása még nem jelent semmit. Már a kezdeti ártatlan játékban benne van az egésznek és a szellemisége, és egyben a következő lépés is. És ezek után talán nem tűnik drámai túlzásnak, hogy ezzel a szöveggel fejezem be az előadást. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá. Kívánom, hogy mindnyájan magánéletünkben, illetve a tanácsadásunk keretében is mindig találjuk meg azokat a módszereket, amelyeket bátran ajánlhattunk, és tudjuk elkülöníteni azoktól, amelyektől óvnunk kell magunkat és a környezetünket is. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást. Kérdésekre van lehetőség. Igen.
Ismét felteszem a kérdést. Van Mária Atrében egészség Isten patikájából. Hogyan értékeli a könyvben megjelent gyógy teákat és egyéb gyógyító eszközöket az előadás tükrében.
Köszönöm szépen a kérdést. Ezzel kapcsolatban igazából nekünk is volt és van Mária Treben könyvünk otthon. Beleolvastam egy kicsit, ugye ott sorban a tanácsok mellett tapasztalatokat ír le. és úgy láttam, hogy általában egy-egy emberrel nyert tapasztalatokat írja le, tehát ez most, ha már tudományos szemszögben akarjuk nézni a dolgot, akkor semmiképpen sem lehet helytálló egyetlen esetből levonni egy messze menő következtetést, már pedig ő halálos betegségekre is írta azt, hogy bizonyos gyógynövényekkel a hagyományos orvoslás mellőzésével lehet gyógyítani. Tehát ezzel semmiképpen nem tudok egyetérteni. A gyógynövényes gyógyítást megfelelő helyen kell használni. Tehát ez inkább kiegészítőként, de ő tényleg rákok kezelésére, és határozottan arról beszél, hogy emellett nem kell és nem szabad használni a hagyományos orvoslást, amit én úgy gondolom, hogy akármilyen szemszögből nézem is el kell utasítani.
Szeretnék egy kérdést és egy kiigazítást tenni. Az kiigazítás az 3 éves posztgraduális képzés után, hogy a homeopátia nem energetikai, hanem informatikai gyógymód, erre most nem térnék ki részletesen, hogy mi a kettő közt a különbség. A másik pedig egy kérdés, hogy egy képviselő világnézete és szakmai tudása vajon minősít-e egy módszert?
Igen, jó a kérdés. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy erre azt mondhatjuk, amit a Biblia mond, hogy a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, a rossz fa pedig jó gyümölcsöt nem fog teremni. Tehát ez, ha egy-egy ember lenne, aki így nyilatkozik, mert ugye beszélhetünk arról is, hogy mint a keresztények, és beszélhetünk arról, hogy egyes keresztény mit tesz. És lehet, hogy ez sokszor a kereszténységgel, mint vallással ellentétben van, ugyanígy itt is lehetne, de itt sorozatban találjuk ezeket az utalásokat, és nincs homeopata, aki ezeknek ellent mondana. Tehát számomra ez elég egyértelmű bizonyíték, igen.